Jó napot kívánok, ez az Opció, a Szabad Európa podcastje, Szabó M. István vagyok. Egy idézettel kezdjük ma, amely így szól: az áramellátás rendszerének átalakításához alapjaitól újra kell gondolni a teljes gazdaság működését, kiindulva az alapvető társadalmi létszükségletekből. A szolidáris gazdaság olyan megközelítést kínál, amelyben az emberi jóllét, a boldogság, a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság összeegyeztethetők. Ezt a gondolatot nem egy történelmi szöveggyűjteményből, valami régi poros iratból vettük elő, még csak nem is kellett egy utópiához nyúlni, vagy angolból, franciából, illetve németből fordítani. Ez néhány héttel ezelőtt magyar kutatók tollából született meg, Energiaforradalmi kiáltvány címen. Ha önök ezen meglepődtek, ezen az idézeten, akkor ezen megpróbálunk segíteni, megpróbáljuk megoldani. Van rá gyógyírunk, meghívtuk a stúdióba a kiáltvány egyik fő szerzőjét, Fabuk Mártont. Az a feladatod, hogy a lámpát gyújtsa fejekben. Szia!
Szia! Köszönöm a meghívást!
Tisztázok először, hogy miért kellett kiáltványt írni. Ugye ez nem egy ilyen műfai, meg stilisztikai dolog csak, hanem ennek nyomatéka van, hogy valami egy felhívás, egy nyilatkozat, egy kiáltvány, nem mindegy, hogy valami deklaráció, vagy proklamáció. Ti utóbbit választottátok egy 30 oldalas tanulmánynak a címadásaként. Miért?
Azért, mert azt éreztük, hogy nem elég az, hogy most írunk egy forgatókönyvet, egy ilyen-olyan szakmai tanulmányt, ezekből van elég, és még sincsen változás. Ebbe szerettük volna beletenni azt az indulatot is, hogy itt most valamit nagyon meg kell változtatni, és valami alapjaiban problémás. És azért is, mert szerettünk volna egy alternatív víziót csinálni, ami abból a szempontból tényadatokon alapszik, hogy megvalósíthatónak látjuk, és pont azt akarjuk, vizsgáltuk meg, hogy hogyan lehet innen oda eljutni, de abból a szempontból meg használni kellett a fantáziánkat, hogy elképzelni a jövőnket, és hogyan tudjuk alakítani a jövőnket, mert nem egyszerűen csak a jelenlegi trendek meghosszabbítását szeretnénk elérni, sőt, hanem alapvetően más alapokra helyezni a villamosáramrendszert.
Kiáltványnak mi a célja, és ki az elsődleges célközönsége? Persze mindenki olvassa el és értse meg, de azért nyilván itt olyan legalábbis egy általános műveltségű, érdeklődésű és beállítottságú embernek elég meglepő alapállítások is elég meglepő következmények jönnek. Kinek céloztátok ezt a kiáltványt elsődlegesen?
Én úgy fogalmazok, hogy két célközönsége van. Az egyik az kicsit saját magunk. Nekünk a napi munkánk az energiaközösségeknek a facilitásából, elősegítéséből áll nagy rész. Mi a Szolidáris Gazdaság Központ vagyunk, egy civil szervezet, és annak is a Transformátor nevű energia munkacsoportja, mint egy fejlesztő ügynökség. És kicsit ez nekünk is szól, hogy lássuk azt a hosszú távú víziót, amiért dolgozunk, és meg tudjuk mutatni azoknak a partnereinknek, akiket mi ebben a változásban támogatnánk és együttműködünk. A másik célközönség, én úgy fogalmaznék, hogy egy szélesebb szakmai közeg. Szerettünk volna egy vitát generálni arról, hogy ne csak számokon vitatkozzunk, hogy hát akkor most mennyi lehet a megújuló, meg mennyi lehet ez, meg az, hanem legyen érdemi vita arról, hogy hogyan, milyen alapelvek mentén lehet átalakítani az áramrendszer.
Hogyan kell olvasni ezt a kiáltványt? Ugye mindig beleesünk abba a hibába, hogy Magyarországon van 10 millió véleményvezér, 10 millió ember sokkal jobban tudja, mint mi. Ezt alá is kommenteli a posztjaink alá. Ezért ez egy nagyon rögös út. Mi a ajánlott megoldó kulcs? Hogyan kell ezt a kiáltványt olvasni?
Én ezen csak nyitottságot mondanék. Szerintem amit mi próbáltunk átadni, hogy egyszerűen másfajta gondolati mankók mentén gondolkozzunk a villamos áramrendszerről. Hogyha a jövőjéről beszélünk, akkor ne csak piacosításról beszéljünk, ne csak célszámokról beszéljünk, ne csak úgymond technokrata eszközökről beszéljünk, hanem beszéljünk arról, hogy hogyan része a villamos áram az életünknek, és hogyan tudjuk jobbá tenni az életünket a jövő villamos áramrendszerén keresztül. Ez egy nagyon más fajta gondolkodásmód, mint ahogy általában egy szakmai közegben beszélnek az energiáról. De közben meg az a tapasztalatunk, hogy mi ezt több belső szakmai fórumon megvitattuk, kifejezetten szerettük volna a szakmának a véleményét kikérni, még olyanoknak is, akikkel lehet, hogy más alapállásban indulunk, és nekem meglepő volt, hogy mekkora nyitottság és érdeklődés volt ez iránt, és lehet, hogy sokaknak ez így fura volt elsőre, mert egyszerűen a saját szakmai munkájukban ők más fogalmak mentén gondolkodnak erről, de azt éreztük, hogy sikerült valamennyire új perspektívákat is nyitnunk.
Akkor, amikor a nemzetközi sajtóban az ember mondjuk a energia hálózatok, meg az villamos energia szolgáltatásról, jövőjéről keres anyagokat, akkor nagyon gyorsan eljut oda, hogy hát 1920 előtt is alapvetően egy ilyen szent háromságra, a dekarbonizációra, a decentralizációra és a digitális transformációra volt kihegyezve a történet, tehát hogy CO2 mentesíteni kell a szektort, hogy a decentralizált rendszereket, a nagy monolit rendszereket, szétszórt kiserőműves rendszerek ki kell tenni, és hogy a maga a hálózatnak olyannak kell lennie, hogy eljusson a mikrogridekig, tehát hogy a hálózatok legyenek gyorsak, a fogyasztót szolgálják, és minden lehetőségre optimális válaszokat adjon. Ebbe a Szent Háromságba hogyan fér bele az energiaforradalmi kiáltványba megfogalmazott út?
Ahogy beszélnek általában az energiára, az pont van ez a Szent Háromság, és ebben való úgymond trade-offok. Ez egy nagyon technokrata megközelítés, és azért technokrata megközelítés, mert sokszor elveszik benne az, hogy ennek igazából mi a célja, és hogyan része az életünknek. Egy kicsit ilyen mérnöki optimalizáció.
Hát a potmétereket jelenleg tologatják, igen, hogy mennyi részkábel kell, hová kell erőmű.
És a mi állításunk az, hogy alapvetően más szemüvegen keresztül kell nézni.
Mégpedig?
Az energia nem egy szokványos piaci termék, két okból sem. Egyrészt azért, mert olyan alapvetően része az életünknek, hogy nem lehet a modern életünket elképzelni energia és különösen villamos áram nélkül. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk az lenne a célunk, hogy mértéktelenül növeljük a villamos áram fogyasztást, hanem pontosan az, hogy az alapvető társadalmi működést alapozza meg. A másik meg az, hogy egy nagyon speciális jószág, vagy termék a villamos áram, van egy speciális infrastruktúrája, nem vonattal, vagy teherautóval szállítjuk, hanem egy hálózaton keresztül, ami egy kritikus infrastruktúra, és ami más infrastruktúrák is nyugszanak, vagyis ezt nem lehet egyszerűen csak egy piaci termékként tekinteni, hanem egy közszolgáltatásként kell tekinteni önnek, aminek egy alapvető szolgáltatásnak kell lennie. Nem feltétlenül csak az állam részéről, hanem szemléletében pontosan az, hogy akár alulról felépíthető módon is. Tehát, hogy amikor közszolgáltatásról beszélünk, akkor ne az üsson valakinek az eszébe, hogy ez valamilyen felülről irányított, bürokratikus valami, amit már egyszer volt, és nem mindenki szerette, hanem az, hogy igazából hogyan lehet ezt úgy felfogni, mint ami a közös életünknek a része.
A Dokumentum energiaforradalmi kiáltvány, kiáltvány részszakot nagyjából kipipáltuk, energiába belekezdtünk, forradalom érdekelne. A forradalmakból azért tehát jó tapasztalatunk kevés van, mondjuk Steve Jobsnak a forradalmai egyrészt nem kérdés, hogy forradalmai, másrészt, hogy az nem kérdés, hogy jó hatása volt a világra, de miért kell forradalmi változás? Tehát miért kell forradalom? Minden egyéb más variációt végigjátszhatatok, és nem jött ki más, mint hogy egyébként ezt a edényt fel kell borítani, és újra kell kezdeni az egészet? Ez jelenti a forradalmi?
Első egy kicsit vitatkoznék veled. Azt állítottad, hogy a forradalomban nem jött ki túl
de
sok jó.
De azt mondom, mostanában nem jött ki túl sok jó, igen.
Mostanában nem, de történetileg meg azt gondolom, hogy az alapvető társadalmi változásnál igenis sokszor voltak olyan forradalmak, amik konfliktusokkal jártak, amik áldozatokkal jártak, de azt gondoljuk, hogy hosszú távon meg volt értelme. Én nem csak politikai forradalmakról beszélek, hanem gazdasági vagy technológiai forradalmakról is. És mi azt gondoljuk, hogy jelenleg a villamosáram rendszert alapvetően át kell alakítani.
Tehát a státusz
quo fel kell rugni, ebben lesznek érdeksérelmek, de mi egy olyan villamosáram rendszert szeretnénk, ami egy más alapokon nyugszik. abban a szempontban egyébként csalóka az elnevezésünk, hogy nem gondoljuk azt, hogy az egyik pillanatra a másikra megtörténhet. Tehát, hogy ebben az értelemben nem forradalmi. Mi pontosan egy hosszú távú egymásra épülő változásokban hiszünk, amik alulról indulnak, felskálázódnak, összeérnek, és egy ponton elérik azt, hogy ebből egy rendszer szintű változás lesz.
Akkor, amikor az ember azt olvas egy Európai Uniós tanulmányban, hogy 2050-re ha minden második Európai Uniós polgár a saját maga villamosenergia szükségletét meg tudná termelni, tehát önellátó lenne, abban a pillanatban az Európai Uniós villamosenergia fogyasztásnak 45%-a az ki lenne pipálva, akkor egy ilyen tanulmánnyal lehet úgy vitatkozni, hogy hát akkor számolta ez a tanulmány az energiaigény növekedést, hol van az optimalizáció, és mi van a regionális különbségekkel, és akkor ez egy szakmai vita. De ebben az értelemben ti egy ideológiai vita anyagot készítettetek el. Mit reméltek? Lehet-e az energia ellátásról, vagy az energiáról ideológiai alapon vitázni?
Abban az értelemben ideológiai, hogy igenis mi letesszük az asztalról, hogy milyen értékek mentén képzeljük el a jövő villamosáramrendszerét. Abban az értelemben meg nem gondolom azt, hogy ez pusztán egy ideológiai anyag lenne, hogy minden szakmai tanulmány mögött van egy kép arról, hogy akármi kidolgozatlan módon is, hogy ez hogyan tesz hozzá a társadalmi jóhoz. Mi ezt explicitté tesszük. Máshol meg ez sokszor implicit módon jelenik meg, vagy az egyedüli útként jelenik meg, és mi ezen szerettünk volna változtatni azzal, hogy ez egy kiáltvány, mert ebben benne van az a felismerés, hogy a villamos áram az nem csak egy technológiai rendszer, hanem alapvetően hozzátesz a jólétünkhöz, és azok a kérdések, hogy kinek és hogyan van hozzáférése, mennyire egyenlő, mennyire van beleszólásunk a villamos áram rendszerbe, mennyire tesz hozzá a villamos áram rendszer egy fenntartható környezethez. Ezek mind olyan kérdések, amik értékorientált kérdések, és szeretnénk kitenni ezeket az asztalra, és ezekben vannak választások.
Évek óta foglalkozol Európai Uniós, illetve energetikai rendszer átalakítás, transformációs, problémás dolgokkal, magyar és nem magyar nyelven is publikálsz, és mi nem innen ismerjük egymást, hanem onnan, hogy 2 éve találkoztunk, és akkor az energiaközösségekkel kapcsolatban az volt a felvetésed, hogy hát nagy probléma Magyarországon, hogy hát a települések határában lévő napenergia termelés az nem helyben értékesül, vagy tartja azt a, vagy képez hasznot a közösség számára. Emlékszem rá, hogy ez a videó, amikor kikerült, az első komment az volt, hogy ez egy idealista, ennek semmi köze nincsen semmi. Ez most meg arról beszélünk, hogy miért nincsen ez mindig, mindenhol így, és mennyire nagy szükség lenne ez. Ezért kérdezem azt, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy forradalmi átalakulásnak kell lennie. Ugye ennek egy része az, hogy energiaközösségekbe gondolkodtak, egy másik része az, hogy szolidáris gazdasági modell alakításon, illetve modell kérdéseken dolgoztok. Melyikből jön melyik? Az energia felől mentünk a szolidáris gazdaság felé, vagy fordítva?
Szerintem ez együtt mozog. Először is azt nagyon kihangsúlyoznám, hogy ez egy kollektív munka, és nem csak azoknak a munkának az eredménye, akik nevesítve vannak szerzőként a csapatunkból, hanem egy tágabb gondolkodásnak, ami nem csak az energia terén van, hanem más területeken, lakhatás, hasonlóak, hogy hogyan lehet egy szolidáris gazdasági elképzelések mentén egy másfajta jövőn dolgozni. És szerintem, ami ennek a személyes része, nekem van egy energetikai hátterem, én 15 éve foglalkozom energia kérdéseivel, és közben van egy társadalomtudományos hátterem is, és benne mozogtam egyébként egy ilyen kritikai társadalomtudós közegben, és ami nekem ebben érdekes, hogy így szép lassan, hogy belássam magam, vagy belástam magam mind az energetikai kérdésekbe, egyre inkább látható volt, hogy ezek társadalmi kérdések, És a másik oldalról, hogyha mi társadalmi kérdésekről beszélünk, akkor nehéz technikai kérdésekről beszélni. Az, hogy mi mondjuk egy mennyire demokratikus országban élünk, az alapvetően kapcsolódik ahhoz, hogy nekünk minden villamos áram infrastruktúránk van. Az, hogy mi mennyire egy egyenlő társadalomban élünk, az alapvetően kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire egyenlő a hozzáférésünk a villamos áram rendszerhez. Tehát, hogy nekem ezek így szép fokozatosan összeértek, meg azt gondolom, hogy abba a tágabb gondolkodásban is, amiben vagyok, összeértek, és egyébként nekünk is érdekes volt, ahogy említettem, több belső ilyen vitafórum volt, ahol megvitattuk a tanulmányt, hogy valahogy mi össze akartuk kötni az energia szakmai gondolkodást, és kicsit kinyitni az energiai szakmai gondolkodásnak a perspektíváját társadalmi kérdések irányába, de ugyanakkor meg az aktivista közegben is kinyitni a gondolkodást arra, hogy igenis, hogyha mi társadalmi változást szeretnénk, annak része kell, hogy legyen, hogy megváltoztatjuk az ilyen technológiai rendszereket, mint a villamosáram.
Jó, mondok egy konkrét példát. Ma a villamos energia rendszerekről sok minden elmondható, pláne az országos méretű rendszerekről, vagy éppen az európai uniós rendszerekről, de azt nem, hogy a tervezése, az irányítása, a fejlesztése, az üzemeltetése az valamiféle ilyen demokratikus megoldáson alapulnak, ezek pontosan ilyen autokrata dolgok, hiszen van egy felülről irányított rendszer, ami megmondja, hogy hová köthető fogyasztó, milyen fogyasztó köthető, milyen áramot használhat, mennyit használhat. Ebbe a történetbe hogyan lehet eljutni az energiademokrácia fogalmáig? Mert a tanulmányatoknak az egyik sarokköve az, hogy energiademokráciát kell kialakítani, ami első hangzásra ilyen nagyon meredeknek tűnik, mert hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, ahhoz vagyunk szoktatva, ebben nőttünk fel, ez a rendszer volt, hogy hát van egy országos hálózat, annak van egy országos irányítója, ahol az elefántcsontoronyba ülnek szakemberek, akiknek a nyelvezetét sem nagyon értjük, és ők megmondják, hogy működik, és mi csak használjuk. Tehát oda megyünk, falon felkapcsoljuk a kapcsolót, és van áram, és nekünk ennyi kell, hogy elég legyen. Ebből hogy lesz energiademokrácia?
Hát a fő kérdés az, hogyha az energia alapvetően alakítja az életünket, akkor legyen beleszólásunk abba, hogy hogyan alakul az életünk. Ez egy nagyon nehéz terület. Mert nagyon komoly szakértelmet, pontosabban szakértelmeket igényel, tehát hogy különböző szakértelmeket, és hogyha nagyban gondolkodunk, akkor nyilván, hogy ez egy iteratív folyamat, hogy hogyan tudjuk mondjuk az MVM-nek a működését, vagy a MAVIR-nak a működését az átviteli rendszer irányítónak sokkal demokratikusabban csinálni, szóval nem gondoljuk azt, hogy most ez egyik pillanatra a másikra meg lehet csinálni, de megvannak azok a demokratikus innovációk, ahogyan lehet ezt csinálni. Független szakértők bevonásával, a fő stratégiai kérdésekről társadalmi vitát nyitni. Nem az a cél, hogy a napi technikai feladatok demokratikusan legyenek eldöntve, hanem az, hogy a stratégiai irányok demokratikusan legyenek eldöntve.
Akkor, hogyha Magyarországon az energiaközösség, mint fogalomnak az ismertsége is sajnos alacsony szintű, miközben a jogszabályok ezt a fogalmat ismerik, aközben a jogszabály gyakorlati megvalósítása meg hát úgy magyarosan nem megy, aközben hogy látod, át lehet-e ugrani ezt a nagy szakadékot, mert ez csak az alapja, az energiaközösség, az alapja, mindenek az alapja, hogy egy falu eldönthesse, hogy akar a közvilágítást, meg tudja termelni azt az áramot, vagy nem, kit von be ebbe, hogy nem. Ez nagyon messze van a magyarországi valóságtól. Mit gondolsz, át lehet-e ugrani ezt a gepet?
Át lehet. Kicsiből kell indulni. Mi azt látjuk, tehát hogy ez egy építkezős folyamat. Hogyha megnézzük az elmúlt 10 évet, 10 évvel ezelőtt szerintem senki nem érdeklődött az áramrendszer iránt. Ez az volt, hogy oké, ezt valami szakembereknek meghagyjuk.
Én engem nagyon érdekelt.
Te egy kivétel voltál, én is egy kivétel voltam, de most már látszik az, hogy azzal, hogy az embereknek lett a házuk tetején egy napelem, elkezdték jobban belásni magukat. Mi ez a rendszer használati díj? Hogyan alakult ki? Vagy hogyan alakítják ki? miért van az, hogy lekapcsolták a napelemet, és akkor ennek mentén jobban megérteni a rendszer működését. Amikor betört az energiaválság, akkor is hirtelen látszott az, hogy nagyon sokan elkezdték megérteni a villanyszámlájukat, hogy aha, szóval milyen díjtételekből épül fel? Ez mit jelent az, hogy kilowattóra
és hasonló? A rendszernek az erózió ez, vagy egyébként egy új dolognak az építkezése? Is?
Én azt érzem, hogy egyre inkább lesz egy tudás erről, és ez nyilván, hogy amikről most beszélek, ez inkább egyéni szinten vannak. Az energiaközösségek elvezetnek egy kollektív szint felé, tehát hogy amikor emberek közösen megbeszélik, és ez nekünk is egy tapasztalat, amikor energiaközösségeket alakítunk ki, hogy én kutatóként régóta foglalkoztam energiával, de egy csomó olyan gyakorlati kihívás, ami a jogszabályi részletekben van, vagy technikai részletekben van, azt mi is tanuljuk. És hogyha egyre több ilyen kezdeményezés van, egyre inkább ezek felskálozódnak. Tehát, hogy nem egyszerűen csak pár főből álló energiaközösségek lesznek, hanem mondjuk önkormányzati szinten megjelennek közösségi energiakezdeményezések, hogyha egyre nagyobb léptékű kezdeményezések vannak, úgy lehet igazából elérni azt, hogy a nagy rendszereket is átalakítjuk. Mert akkor lesznek azok az emberek, akiknek meg lesz az a tudásuk, hogy mondjuk az MVM-nek az irányítását másfelé vigyék, és be tudjanak ülni egy felügyelőbizottságba, értelmesen hozzá tudnak szólni egy társadalmi konzultáció során, hogy milyen alternatívákat lehet. Ez egy tanulási folyamat mind az energiarendszerről, mind arról, hogy hogyan lehet demokratizálni ezt, ami nem azt jelenti, hogy nekünk népszavazáson kell eldönteni, hanem az, hogy hogyan lehet a különböző emberek tudását, hátterét, élettapasztalatait jobban behozni ezeknek a nagy rendszereknek az irányításába. Mert ezek el vannak szakadva attól, tehát hogy nem biztos, hogy egy MVM felső vezetésében látják azt, hogy milyen napi szintű problémákkal küzdködnek azok, akiket lekapcsolnak a hálózatról, akik azzal küzdenek, hogy nem tudnak egy napelemet üzembe helyezni, tehát hogy ezek a tudások megjelenek, az fontos lenne.
Épp azt akartam kérdezni, a demokratikus közmű az egy milyen csoda bogár. Arra gondolok, én elsőre arra gondoltam, hogy energiasharing. Tehát ez a 10 évvel ezelőtti, főleg amerikai példákat találtam meg, írtam meg én is korábban, hogy ezek az áramüber.
Igen.
Több háztető, több igény, van, aki kukoricát termel, meg burgonyát, van, aki meg napelemből áramot, és akkor elindulhat egyfajta kereskedelem, amihez a szűk keresztmetszetet mindig a hálózat jelentette. Amerikában, emlékszem, az első Bostonban volt, Yellowha néven futott egy ilyen startup, 2 év alatt eljutott odáig, hogy tulajdonképpen kerületi mérettel kezdtek el foglalkozni, majd az egész földbe állt azzal, hogy a helyi hálózati cég nem volt hajlandó ebbe beállni, meg azt mondta, hogy hát ez őt nem érdekli, de ugyanilyen van Brooklynban, és akkor el is jutunk a mikrogridig. Ami arról szól, hogy termelő-fogyasztó hálózat, mint egy Mercedes embléma, 3 szög egy irányba hat, mindenkinek az az érdeke, hogy a maga a rendszer működjön, kiki beleteszi a saját maga tudását, energiáját, kapacitását, és akkor működik egy ilyen kis közösség. A kínaiak ezt már egészen nagyba gondolják el. Ez a fejlődési pálya van az előtt, amikor arról beszélünk, hogy demokratikus közmű?
Inkább máshogy fogalmaznám meg. Én úgy fogalmaznám meg, hogy Magyarországon egyre erősebb az állami szerepvállása az energiaszektorban. Tehát gyakorlatilag az MVM fel van növelve, és egyre inkább dominálja mind az áram, mind a gázszektort. De nem, ez nem jelenti azt, hogy
ez a jó.
Ez közkézben lenne, vagy nem jelenti az, hogy igazából ezt így magunkénak éreznénk. És való itt az lenne a kihívás, hogy ha vannak ilyen nagy állami cégek, akkor hogyan lehet ezeket ténylegesen a társadalmi tulajdonban tudni, és nem csak az, hogy formálisan jogilag állami kézben vannak, hanem ténylegesen megjeleníteni benne, és ezen keresztül hogyan lehet egy energiaátmenetnek a zászlós hajójává tenni. Tehát aki nem ledominálja ezt a villamosáram szektort, hanem az, aki egy utat tör, és segít adott esetben kisebb kezdeményezéseket, úgyhogy mondjuk olyan kereskedelmi konstrukciókat kínál nekik, hogy el tudják edni a fölös áramokat, az, hogyha mondjuk a hálózatüzemeltetőről beszélünk, elosztói hálózatokról, akkor lehetőséget ad ilyen alulról jövő grassroots innovációknak. Tehát, hogy nekünk inkább ez van a fejünkben, és ennek a másik része az, amiről te beszéltél, hogy jelenleg az áramnak a kereskedelme az nagyon átalakult. Az elmúlt egy-két évtizedben megjelentek az áramtőzsdék, és egyre inkább egy európai szintű árampiac lett, ami egyre inkább egységesedik, igazából ezt építi az Európai Unió.
Ez egy árupiac. Egy homogén árupiac.
Ez egy árupiac.
Ez pont szemben egy azzal, amiről beszélünk.
Igen, és hogy ez egy centralizált rendszer, amiben látszik, hogy a kisebb szereplők egyre kevésbé tudják tartani a lépést, és ezért van az, hogy európai szintű nagy szereplők dominálják. És itt az lenne az érdekes fordulat, hogy hogyan tudunk egy sokkal decentralizáltabb piacokat létrehozni, nem piacokat abban az értelemben, hogy piacosítani a kereskedelmet, hanem olyan megoldásokat, hogy helyi szinten az emberek tudnak cserebelélni, nem feltétlenül csak és kizárólag a profit motivációjával, hanem az, hogy szó szerint megosztják. Vannak egyébként szerintem kicsidől már tök jó kezdeményezések, nem is kell a tengeren túlra menni, Ausztriában ott van az Our Power, ami egy országos platformot kínál arra, hogy országosan összekötni termelőket és fogyasztókat, hogy közvetlenül egymástól vegyenek áramot, és egy arcot kapjon az az áram, hogy hol termelik és milyen módon. És ezek szerintem az igazán izgalmas kezdeményezések. Tehát, hogy amikor mi arról beszélünk, hogy nem minden piacosítva legyen, az nem azt jelenti, hogy mindent egy állami monopóliumnak kell ellátnia, hanem pontosan az, hogy hogyan tudunk egy olyan, most nevezük úgy, ökoszisztémát felépíteni, amiben egyszerre van helye kis helyi kezdeményezéseknek, és nagy demokratikus állami vagy önkormányzati kézben lévő szereplőknek.
Azokat az akadályokat hogyan lehet lebontani, leküzdeni, hogy szóba került Magyarországon? Mi van? Franciaországban pont ugyanez van, EDF-nek hívják az ottani MVM-et, teljesen ugyanaz a szisztéma, állami cég, mindent visz. Kevésbé átlátható, mint hogyha nyitott piaci szereplő lenne. Nem kérdés. Ebből hogyan lehet ezt az akadályt lebontani úgy, hogy ez egy átlátható, mindenkit kiszolgáló dolog legyen? Hogyan lehet azt az akadályt lebontani, hogy más az érdeke egy kis falusi önkormányzatnak és abban a faluban egy utcának, mint egy nagy monolit szereplőnek, egy ipari üzemi rendszernek? Az, amit ti kitaláltatok, az minden szereplőt bevon ebbe a rendszerbe, vagy egyébként kifejezetten a lakossági irány fókuszú az a gondolkodás, amiből ti megpróbáljátok ezt az átalakítást levezetni, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
Nem csak lakossági, sőt, azt gondoljuk, hogy mivel az áramfogyasztásnak a közvetlenül lakossági része az a kisebbik, ezért alapvetően arról is beszélni kell, hogy mi hogyan alakítjuk át a gazdasági szereplőknek az áramfogyasztását, ipar, kereskedelem hasonlóak, és itt radikális csökkentésekre van szükség, még azzal együtt is, hogy elektrifikáljuk sokkal inkább a hűtés-fűtés rendszerét hőszivattyúkkal és a közlekedés villanyjárművekkel. Itt nem csak villanyautókra kell gondolni, hanem villamosított közösségi közlekedésre is. De visszatérve az eredeti kérdésedre, Én valahogy hogy arra erősítenék megint rá, hogy ez egy ökoszisztémaépítés. Ez lehet, hogy kicsiben működik jól, tehát hogy hogy egy MVM-nek vagy egy LDF-nek a radikális demokratizáció nem biztos, hogy az elkövetkező egy-két évben lesz. De amik például szerintem nagyon úttörő példák, azok az elsősorban német nyelvterületen lévő úgynevezett stadtwerkék, tehát hogy városi közműszolgáltató cégek, amiknél elképesztő izgalmas példák vannak, hogy hogyan tudták ezt a helyi emberek kivásárolni egy nagy multi kezéből, vagy egy hát régi módi önkormányzatnak a kezéből, és hogyan tudták ezt teljesen máshogy irányítani, és sokkal inkább kapcsolódik a helyi embereknek az igényéhez, sokkal innovatívabb szolgáltatásokat nyújt, tehát hogy például a Schönaui, német Schönaui, ez egy kisváros helyi közműcég, ami szövetkezeti tulajdonba került, hát már jó régen, szerintem így kb. A 90-es évek környékén. Ők rámentek arra, hogy megújuló, és hogy 100% megújulóból termelnek, ami akkor egy obszkúrus elképzelés volt. Meg akkor egy rendes városi közműszolgáltatónak ez nem jutott eszébe, ők erre rámentek, és tök sikeres volt az egész. És ennek ők úttörői lettek, és nem csak a villamos áram terén, hanem az, hogy a biogáz termelés, tehát hogy a gáz, az egész hűtést átalakítani, és ezekben látjuk a lehetőséget. Ugye a következő lépés az inkább egy önkormányzati szint, de utána megjöhet sokkal inkább az állami szint, hogy egy MVM-et hogyan lehet átalakítani. Most nem azon, hogy a zsebemből ki tudok húzni egy átalakítási javaslatot, de remélem, mondjuk 5 év múlva már lesz ilyen is.
Akkor, amikor Magyarországon arról szól, mondjuk a legutóbbi hírek arról szóltak, hogy a hálózatfejlesztés az a földi, csongrádi, debreceni irányba jelentkező ipari parkok igényét kell, hogy kielégítse, amikor arról szólnak a hírek, hogy a minisztérium, energetikai minisztérium és az MVM egy másod licitálva mondja, hogy mikor kezdik el a 3 gázturbinás erőmű építését, hogy a szettes erőmű, a szivattyús tározós erőműnek a kutatófúrásai megtörténtek, hogy idén még lesz paksi atomerőmű 2. blokkjának első betonöntése, tehát valóban elkezdődik a kutatások, az mind egy ilyen hatalomkoncentráció, szakmai értelemben hatalom és befolyáskoncentrációs hatásról szól, amiről eddig mi beszéltünk, pont az ellenkező irányba hat. Rosszabb helyre nehezen kerülhetett volna ez az eszme, ez a forradalmi kiáltvány, amit adtatok, mert hogy pont ellenkező irányba mozog a rendszer, ez nem zavar téged?
Én inkább azt látom, hogy van a rendszernek egy tehetetlensége. Én nem látok egy stratégiát, tehát hogy nem látom azt,
ez a magyar energiarendszer.
A magyar energiastratégiát, ami van hivatalos nemzeti energia és klímaterv, ami egy EU-s kötelezettség, ez egy EU-s kötelezettségként van megírva, valamiket beleírtak,
ki van pipálva,
de nem látszik mögött egy átfogó elképzelés. Mi egy ilyen átfogó elképzelést próbáltunk letenni az asztalra, és ezért is látom a lehetőséget, hogy nem vagyunk naívak, szóval nem fogjuk egyik pillanatra a másikra megváltoztatni az áramrendszert, de valahol az a cél, hogy legyen erről egy stratégiai gondolkodás, legyenek ebben stratégiai célok, és az, hogy ilyenekről beszélünk, akkor felismerjük azt, hogyha mi egy 100% megújuló alapú áramrendszerről akarunk beszélni, akkor ehhez nem az, hogy gázerőművek nem kellenek, hanem az, hogy alapjaiban át kell gondolni, hogy hogyan, milyen típusú hálózatra van szükség, hogyan lehet a rugalmasságot kezelni, mert az időjárás függő megújulók mellé rugalmasságot kell tenni, és erre nem csak az aksik jók, és nem csak a szabályozható gázos, vagy biomassa, vagy akármi erőműek, hanem nagyon sok olyan megoldás van, ami részben technológiai megoldás, részben meg egyszerűen csak rendszer szervezési vagy társadalmi megoldás, amivel ezt át lehet alakítani.
A kiáltvánnyal, ami publikus, egyrészt, hogy ez hol olvasható, azt szeretném elmondani, de a kiáltványal ti inkább előre szaladtatok, vagy lekéstétek a magyarországi folyamatokat. Ugye a magyarországi folyamat jelen pillanatban a jelenlegi kormányzati elképzelések szerint nem a 100% megújuló felé halad, hanem hát annak a korlátozása, hogy egyébként ami van, azt is valahogy meg kéne fogni, mert csak a baj van vele. Ez pont nem az irány, amiről ti beszéltek, meg értekeztek. Ez azt jelenti, hogy a kiáltvány lekéste azt, hogy ebbe a jelenlegi kormányzati gondolkodásba egy új irányt vegyen, vagy pedig előre szaladtatok, hogy ez majd ezután következik, hogy erről gondolkodni kell.
A tanulmány ez a honlapunkon érhető el, transformatorközpont.hu. Nyilvános, bárki elolvashatja, ajánlom is. Igyekeztünk úgy megírni, hogy még egy szakmai háttérrel nem rendelkező ember is nagyjából megértse. És az, hogy megfelelő az időzítés, mi ezt nem a mának írtuk. Nem gondoljuk azt, hogy hirtelen valaki most észbe kap a minisztériumi székben, vagy miniszteri székben, hogy ú, basszus, ezek a srácok milyen jót mondtak, írjuk át az egész stratégiát. Hanem inkább az a cél, hogy egy olyan időtálló anyagot készítsünk, ami egy szépen lassan az évek során egyre inkább beérik. Amik nekünk inspirációk voltak, az például a Greenpeace-nek a Hálózatok harca kiadványa, ami szerintem olyan 2010 környékén jelent meg 15 éve, és először kezdett el beszélni arról, hogyha mi több megújulót szeretünk, akkor alapvetően át kell gondolni azt, hogy milyen hálózatok vannak. És ez egy olyan elképzelés, ami akkor még egy ilyen nagyon, hogy mondjam, nem szokványos volt, vagy egyedi, és most már gyakorlatilag egy mainstream mondás. És sokkal időtállóbb volt, mint az akkori mainstream előrejelzések. A másik ilyen inspiráció az a brit Velsi Center for Alternative Technology-nak a 10 éve megjelent Zero Carbon Britain tanulmány sorozata gyakorlatilag, vagy sőt, lehet, hogy több mint 10 éve, amiben azt mondták, hogy 100% megújuló alapra lehet helyezni az energiarendszert, és az abban az időben volt, amikor még arról szóltak a viták, hogy most a megújulóknak az úgynevezett penetrációja, vagyis a részaránya az most 10-20 vagy 30% lehet.
A plafon.
És ők azt mondta, az a plafon, és ők azt mondták, hogy ez lehet 100%, és most meg igazából már ez a mainstream, tehát hogy EU szinten már abszolút van egy ilyen felismerés, hogy ez nem csak az áram területén, hanem a teljes energiarendszerben megoldható. És mi egy ilyen időtálló tanulmányt szeretnénk, vagy volt a célunk, hogy csináljunk, amit szépen idővel beírik, és nekünk is egy sorvezető abba az építkezési társadalmi változtatási folyamatban, hogy hogyan tudjuk az energiaközösséget erősíteni, hogyan tudunk önkormányzatokkal együttműködni, hogy ők élharcosaivá legyenek az energiarendszer átalakításának, hogyan tudunk adott esetben szakszervezetekkel együttműködni, hogy őket is bevonni a klímaharcba, és hogyan tudjuk végső soron a nagy állami cégeket is átalakítani egy demokratikusabb és sokkal inkább a zöld átmenet irányába ható irányba.
Jó, energiaforradalmi kiáltvány. Mindenki keresse meg, aki gondolkodni akar és mer. Fabok Márta volt a mai vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen.